Jó estét kívánok, és boldog Hanukat is kívánok. Ugye Hanuka negyedik gyertyát gyújtatunk ma este, és ugyanekkor először jó étvágyat kívánok. Itt van a fokhagyma spiritus, ott az is a szokás ma este, hogy később fogunk tanulni erről. Szóval ma estenek a témája, ugye mik a zsidó szokások karácsonyra. Ugye a zsidó naptárban, amit minden évben szoktunk kiadni, erre az estére, 97. oldalon, oda van írva, december 24-én este Nitlnacht, ídisül van, mindjárt fogom ezt jobban ismerni, naplemenetétől éjfélig nem tanulunk Tórát. Ennyi van írva a ma esti szokásról, és ez elég furcsa, ugye nagyon jól tudunk, hogy a Tórában, a zsidóságban a Tóra tanulás az legnagyobb micva. Ugye az van írva, a proféta azt mondja, hogy gíszóban, jajman, valájlod, éjjel nappal kell tanulni, és hirtelen itt van egy szokás, hogy nem tanulunk. És ez elég érdekes, elég furcsa. Most az első dolog, amit érdemes itt már is tisztázni, mert van, aki azt mondja, na, hagyjunk már, a karácsony este az ma már semmi köze a valláshoz, semmi köze a Jézushoz, semmi köze a kereszténységhez, ma már ez egy kulturális dolog, családok összejönnek, és nagyon kellemes, csak ezért nincs is értelme visszanyúlni ehhez, mert ez egy kulturális dolog. Valamikor így jönnek össze, valamikor úgy jönnek össze. Ebben talán lenne valami, csak azt hiszem, hogy a mai népszabadság adja a választ erre a címlapon, mert a címlap úgy szól, a születést ünnepli a világ. Ugye a népszabadság ez egy elég komoly újság, úgy ítéli, de ma este, ahogy a karácsony, ez nem csak egy ilyen kulturális nap, amikor a családok összejönnek, hanem Jézusnak a születés. Ami azt jelenti, hogy mégis a karácsony ma az ugyanaz, ami volt 500 és 800 és 1000 évvel ezelőtt, hogy ma este a keresztények ünnepelnek a Jézus születését. Ez, ami azt jelenti, hogy ez egy vallási ünnep még mindig, akkor azt jelenti, hogy van értelme beszélni akkor, hogy viszonyulunk mi ehhez, az ünnephez, mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Most azt hiszem, hogy rögtön az elején itt nagyon fontos hangsúlyozni, lefektetni az alapelvet, hogy hál' Istennek, hogy szabadságban élünk, ugye ez még maga a Hanukának az üzenete is, hogy a szír görögek akartak elnyomni a vallásszabadságot, és az nem sikerült, de hát áll Istenek, tényleg egy demokráciában élünk, vallás gyakorlás az teljesen meg van engedve, semmiféle hátránya annak, hogy a bárki ünnepli egy bármilyen vallási ünnepet, és mindenkinek joga van a saját vallását, a saját ünnepeit ünnepelni, tehát mindenki a saját meggyőződése és vallása szerint. Nincs joguk ma már, hál' Istennek, senkinek elnyomni a zsidóságot, azért, mert a zsidóknak van egy másik vallás, és természetesen mi se kívánunk rosszat mondani, vagy megcáfolni, vagy lenézni más vallást. Mindenkinek megvan a saját vallása, senki ne próbáljon minket lebeszélni mi vallásunkról. Mi soha nem is akartunk, és nem is egy zsidó dolog lebeszélni bárkit más vallásról. Mindenkinek joga van a saját vallását gyakorolni, és természetesen mindenkinek meg kell tisztelni a másik ember vallását. De ha azt mondjuk, hogy van egy hívő ember, és az ember hisz akármelyik vallásban, ez azt jelenti, hogy ő meg van győződve. szóval még egyszer, a hívő ember azt jelenti, hogy hisz, és meg van győződve a saját vallása mellett, és meg van győződve, hogy ez igaz. Azt hiszem, hogy a hívő ember nem lehet, a hívő ember nem tudja azt mondani, hogy van sok igazság, akkor azt jelenti, hogy a saját vallása mellett sincs meggyőződve. Hanem mindenkinek meg kell értenie, hogy mindenki, hogy nekem ez a, én meg vagyok győződve, ez igaz, neki, ő meg van győződve, ez az igaz. De mindenképpen, én mindenképpen, és a zsidók mindenképpen meg vagyunk győződve, és szerintem nagyon helyesen, hogy a zsidóság az egy isteni igazság, az Isten ezt parancsolta nekünk, és az Isten ezt elvárja tőlünk, ugyanígy 3000 évvel ezelőtt, mint ma. Mit gondol a zsidóság Jézusról? Ugye ezt tisztán kell látni, hogy a zsidóság és a kereszténység ez két külön vallás. Jézus zsidó volt, ami azt jelenti zsidónak született, és soha nem is lépett ki ebből a vallásból. Ő zsidóként született, és zsidóként halt meg, de ennek ellenére a Jézusnak nincs szerepe a zsidóságban. Azt jelenti a zsidóságban nincs semmi feladata, a helye a Jézusnak, vagy Jézus hitnek. Ez egy másik vallás. Maimonides a nagy jogi könyvében, a Misné Tórában, utolsó kötetben, a Bírák könyvében, utolsó részben, a Királyok és háborúi szabályai, utolsó két fejezetet szenteli. Azt jelenti, engem ez a könyv legvégé. Utolsó könyve, utolsó része, utolsó két fejezete. És a 11-es és 12-es fejezet, a 11-es fejezet az a Mesiás szabályai, és 12. fejezet az a Mesiás kora. Ezt meg is jelentettünk magyar fordításban a zsidó tudománynak 5. kötetben. Hát ezt a zsidó tudománynak szabad egyetemén ebből tanulunk. A 11-es fejezetben a 2. felét szenteli Jézusnak, és lefekteti. Ugye sokan kérdeznek, és emlékszem mindig, például, hogy járunk a Diák-szigetre, ez egyik fontos kérdés, hogy a zsidóság miért nem fogadja el a Jézust, hogy pedig Jézus csodákat mutatott, stb. És erre Maimonides nagyon egyszerűen fekteti le. És azt mondja, mi nem vitatunk Jézus létét, mi nem vitatunk semmit, ami Jézushez kapcsolódik, de egy dolog, amit vitatunk, az a valaki azt akarja mondani, hogy ez része a zsidó vallásnak. Az nem. Miért? Erre azt mondja, hogy Maimonides nagyon egyszerű, mert a zsidó vallásnak van egy nagyon-nagyon fontos alapelve, hogy a vallás nem változik. Ahogy az Isten nem változik, ugyanígy a vallás se változik. Ez úgy van egy picit egy ugyanúgy, hogy a parancsoló nem változik, akkor a parancsolatok se változnak. Az Isten örökké létező, és amit ő parancsol, vagyis az ő akarata szintén örökké. Most abban a percben, amikor Jézus másképpen látta egy kicsit, egy új szövetség, vagy ilyesmi, mindenkinek joga van mindenhez, de ez nem a mi vallásunk. És ezért nem az a kérdés, hogy most elég nagy csodákat mutatott be, vagy túl kicsiek voltak a csodák, sőt, azt mondja Maimonides, hogy a Mesiásra nem is jellemző a csodák, hogy egy csodatevő lesz. Hanem inkább az, hogy béket fog teremteni a világban, stb. Nem is feltétele az, hogy csodákat fog tenni, ami azt jelenti, nem vitattunk azt a témát, hogy igen vagy nem. De egy dolog, hogy ez nem a mi vallásunknak a része, Isten akarata azt, amit elmondott nekünk a Színáj hegyen, aztán Mózeson keresztül a 613 parancsolat, az örök érvenű, és mindenki, aki eltér ettől, akkor az már nem része, azt mondja, az a tanítás, az az eszme már nem része a zsidóságnak. És természetesen ugyanezt mondjuk mai napig, ha vannak olyan irányzatok, akik azt mondanak, hogy mit tudom, reformálni kell a vallás, másképpen kell látni, ugyanezt mondjuk, joga van bárkinek bármihez, ez már nem a zsidóság. Ugye az olyan, erre szoktunk mondani, hogy képzelni kell, ha valaki fogja reformálni a sok játékot. És ő sokkal jobban tud, semmi probléma. Ő minden parasztból tud csinálni királyt, és minden királyból tud csinálni parasztot, semmi probléma nincs, azben nem sok. Az egy új játék, és lehet, még jobb játék, de nem sok. Szóval nem az a kérdés, hogy most jobb vagy rosszabb, ez nem az. Kész. És ezért a zsidóság az ez megmaradt, nekünk megvan továbbra a Mózes, és az összes többi nagy mester és tanító, de Jézus nem ezek ezért tartozik, de mindenkinek joga van mindenhez, az nem az a zsidósághoz tartozik. Szóval ezért várjál, és még egy dolog, amit érdemes említeni, ugye Jézusról szó van a Talmudban, Jézus történetéről, mi történt, hogy történt, de ebben az az érdekes, hogy a cenzúra az évek során ezeket kihúzta, és ezért nagyon sok, vagy a legtöbb Talmud kiadásban nem található. A zsidó ismeretek tárában a 13. kötetben összeválogattam ebből egy részt, és azt a 34. oldaltól a 39. oldalig különböző ilyen kisebb részleteket idéztem a Talmudból, amit a Talmud Jézusról, vagy a, hogy hívnak őket? Első keresztények, ókeresztények? Őskeresztényekről, hogy milyen elvek voltak, és ez és sok minden más. Ez nem az ma estének a témája, csak érdekesség említett, ez azt is nem vitatunk Jézus létét, vagy ilyesmi, nem is lehet. De mégis ez egy másik vallás. A kérdés akkor most a zsidók ma este hogy ünnepelnek? Mik a szokások ma estére? Most itt van erre, az utóbbi években van ennek egy szép irodalma. Én idehoztam két legfontosabb forrás ennek a témának. Az egyik az egyik kedves rabbim is tanár, Békés Csabai származású, Cinner, Rabbi Gabriel, vagy Gábor Cinner, ő ma New Yorkban él, és őt elég híres rabbi, ilyen egész sorozatot írt, és a Hanukka kötetében, mivel majdnem mindig a 24. az vagy Hanukka alatt, vagy Hanukka mellett rögtön, előtt ezt nem mondaná, vagy rögtön utána, és írt erről egy pár fejezetet, így nézem hány oldalas. 385-től 418, az egy jó 30 oldal. És ő minden, ami van a rabinikus irodalomban, ebben a témában, ezt mind idézte, és nagyon szépen különböző fejezetekre nagyon szépen felépítette. És ugyanígy egy másik kedves barátomnak, Mark Shapiro professzor írt erről 2001-ben egy nagyon szép tanulmány, az inkább tudományos, nem annyira rabinikus. Idézi a rabinikus írásokat, és a tanulmánynak a témája, a címe a Torah Study on Christmas Eve. Tóra tanulása, és ekkor ő University of Scrantonba volt, és mondom, ő inkább idézi a rabinikus irodalma, mert nagyon nagy tudású, de sajnos, hogy később fogunk látni, ő olyan úgy érvel, hogy szerintem bizonyos helyeken egy kicsit gyenge az érvelés, és akkor így majd lassan meg fogunk ezt ismerni, majd elmondom. Első kérdés, hogy mi a ma estenek a neve? És erről, hogy előbb is idéztem, Nitelnacht, hogy a naptárban is benne van, Nitelnacht, a Nitelnak az éjszakája. Mit jelent az, ahogy Nitel? És erre a Sinner a 392. oldalban foglalkozik ezzel, azt mondja, ez egy jidis, az egy vagy héber, vagy jidis szó. Például azt mondja, ha azt írunk, hogy nital tettel, akkor nital azt jelenti, hogy elvették, hiány. Arra utal, hogy Jézust megölték. Vagy nital tafal, akkor ez azt jelenti nital, hogy felett akasztva. Vagy az is lehet, hogy nital az egy mazaik szó, jidisül. Nital az négy betű. Nun, Jud, Tet, Lamed. Ami jidisül úgy, egy olyan mazaik szó adnak ki, Jiden, Taren, Nist, Lernen. Jiden az a J, a zsidók, Taren, Nist, nem szabad nekik, Le, Lernen, nem szabad tanulni. A nun. A torön szabad, az az eleje és a vége. Az első betű és az utolsó betű is benne van, és aztán a jiden, torön, nem, mit beszélek? Nist. Hát benne van. Jiden, torön, nist, lennen. Zsidóknak nem szabad tanulni. Ez van is benne a szóban. Jiden, zsidók, torön is nem szabad lernen, tanulni. Sorrend a betűk meg, az teljesen mindegy. De azt be kell vallani, hogy az a szó, hogy nit a ma estére, karácsony estére, vagy karácsonra, az már a középkori kodifikátoroknál és Talmud kommentátorokban már található. Ott, ahol a cenzúra nem húzta ki, természetesen. Mert ha a cenzúra kihozta, akkor nem található. Hát a cenzúra, az soha nem volt zsidók. A kereszténységnek egy állami cenzor volt, aki átnézte a zsidó könyveket, nehogy valami olyasmi legyen benne, ami sértő a kereszténységet. Nem ami sértő, ami szerintük sértő. Nem, az általában a cenzor az vagy egy kitért zsidó volt, aki tudott héberül, mert zsidóként nőtt fel, vagy egy nagyon tanult pap, vagy papnak tanult, aki tudott héberül. Csak általában, mivel ezeknek nem volt a fő foglalkozásuk a túra tanulás, tudtak héberül, de nem mindig értettek a szöveget, és nem mindig akartak elmélyedni. Ugye ez nekik egy munka volt. Ugye 94-ig volt egy munka, hogy csak így néztek, és ha valami nem stimmelt, húztak, javítottak, valamikor félreértettek, és vannak vicces javítások is. Ahol a dolog nem stimmel. Például... Igen, csak néztek ilyen lényeget. Szótári tudásuk volt most. Az a zsidó, aki kitért, a legtöbb esetben nem volt a legtanultabb zsidó, és aki, mit tudom én, éjjel-napot tórátlan, és hirtelen átállt, és most innentől kezdve most más vallású lesz, hanem soha nem volt nagy kedve, és mindig is ilyen rosszul érezte magát, vagy mit tudom, nem mondta mindenki, voltak kivételek ennek is. De, és ezért a cenzor, mondom, csinálta a munkát, és általában azon volt, hogy ami nem biztos, hogy nem sértő, azt ki kell húzni. Shapiro azt mondja, hogy ez mind duma, a valódi jelentése ennek a szónak az a Natale Dominus. Azt jelenti Istenünk születésnapja, vagy születésnapi évforduló, ez a valódi. Most ezt nem lehet. Azért, mert van ennek egy latin neve ennek a napnak, akkor most már valószínűleg is szinte biztos, hogy ezt a középkori bölcsek már rögtön itt átvettek a latin neve, ezt egyáltalán nem látom. Miért annyira biztos? De még akkor is, ha igen, akkor ne felejtsünk el, hogy maga a Natale szó az csak annyit jelent, hogy évforduló, születésnap, vagy ilyesmi, És ezért ebben nincs, mert az biztos, hogy a dominus szót azt a zsidók nem tudtak volna átvenni, mert a zsidók nem vallják az, hogy most Jézusnek van valami istensége. De hát a natal szó, nem mondom, nem tartom kizártnak, hogy van köze a kettőnek, de nem biztos, de, és ha van köze a nittlnek ehhez a szónak, akkor se világ vége. Ugye azt kell tudni, hogy más ünnepeknek is az volt a neve, például van a Natalis Solis Invisiti, vagy szintén egy ilyen téli ünnep, és ezért mondom, vagy igen, vagy nem, de mindenképpen a nittl szó az, ami megmaradt, és ma inkább a nittl szót írják tettel. Most a következőnek a nagy kérdés az, amit most elhangzott, hogy most ez a nittl, az mikor van? December 24-én este, vagy január 6-án, vagy 7-én este. Itt szintén ebben idéz különböző szokásokat, 395. oldalon azt mondja, vannak például Magyarországon és a német rabik, a Hassan Szöjfer, a pozsonyi rabbi is leszármazottjai, és tanítványa, ezek mind tartunk a 24. este. Van, aki tartja január 6-a este. Van, aki tartja 5-e estet. És az Oroszországban és Lengyelországban, Galíciában inkább január 7-et tartottak. Magyarországon ezen a részen a 24. estet tartottak. És volt, aki tartotta mind a kettőt. Én emlékszem, amikor a pápai jösivában tanultam, a pápai rabbi azt mondta, két szokásban tartsunk ezt is, tartsunk azt, hogy azt mondta. És úgy érved, azt mondja, a magyar szokás az a december 24-e este tartsuk, de ő Belzi Hászid volt, Belz az Galíciában van, ott Lvovtól nem messze, és ha ők tartottak a január 7-et, akkor tartsuk azt is. Akkor ez egy két este volt, amikor nem tanultunk. New Yorkban. Hát itt volt a kezdete pápán. Apám 43-ban, 44-ben itt tanult a Greenwald József rabinál. Aztán én ugyan ennél rabinál tanultam a 80-as években. Egy 40 évvel később. Ez érdekes volt, amikor hazajöttem, akkor sokszor apám kérdezt, akkor a rabbi ezt tanítad, most azt tanítad. Nekünk is, anno, Magyarországon, pápán ugyanezeket tanított ilyenkor. Most a Lubavitcher Rebbe, nagyon szép írása van neki erről a nittl kapcsán, és azt mondja, hogy először felteszi a kérdést, azt mondja, milyen dolog az? Az egyetlen zsidó szokás, ami a polgári naptárhoz kapcsolódik, és nem a zsidó naptárhoz. Ez micsoda dolog? Képzelünk el, hogy innentől kezdve most átállunk egy másik naptár, hogy látunk, nem állunk át, de egyszer egy évben nem azt nézünk, hogy tévét hó még, vagy Kislev hó még, hanem azt nézünk, mikor van december 24-e este, és akkor nem tanulunk. Az milyen dolog ez? És azt mondja, mert a válasz nagyon egyszerű. Azt mondja, ugye később fogunk látni, hogy azért nem tanulunk ma este, mert ma este a karácsony. Akkor teljesen mindegy, milyen dátum van a zsidók a naptárban. Ha a nem zsidók, a keresztények nem ekkor ünnepelnek, akkor nincs értelme nem tanulni, mert a számításunk szerint ma lenne karácsony, ha karácsonynak adunk egy zsidó dátumot. Karácsonynak nincs zsidó dátum, és a keresztények nem zsidó dátum szerint ünnepelnek a karácsonyt. Ha mi nem akarunk tanulni, amikor ők ünnepelnek, akkor azt kell nézni, mikor ünnepelnek ők. Ez a válasz arra a kérdésre is, hogy 24-e vagy 7-e, attól függ, még országban él, hogy mit ünnepelnek a keresztények. Ezen a részen, ahol mi lakunk Magyarországon, a 24-en ünnepelnek, Oroszországban, és azon a részen, hát inkább akkor 24-en, például beszéltem a sógarommal ma este, hogy nekik rendes tanulásban ma este, miért nem? De azt mondja, de két hét múlva ők nem fognak tanulni, mert most nekik azt ünnepelnek a karácsony. És erre ebben megy tovább, és azt mondja, van egy olyan elképzelés is, hogy Izraelben nem tartják a nittől szokást. Egyesek. Azt mondja, mi tartjuk, mert ugye ez a mi szokásunk, ahová megyünk, visszunk magunkkal a szokásokat. Ugye ez épp, amit előbb mondtam, pápai. Pápai közösség ott New Yorkban tartja a szokásokat mind. Ugye ezért, amikor idejöttem Magyarországra, akkor a magyar szokásokat, magyar zsidó szokásokat nagyon jól ismertem. Miért? Mert egy magyar zsidó közösségben nőttem fel, ami nem Magyarországon létezik már, de magyar közösség, ismertem a szokásokat. Sőt, olyan szokások, amit ma már itt nem nagyon tartják, de én ismerem, ez a magyar szokás. És emberek vágtak nekem, ez idegen, most mindenféle szövegeket, mondom, engem fogja ő tanítani, hogy mi a magyar szokás, én jobban ismerem. Mert ezen nőttem fel. De mindenképpen, ahova megyünk, akkor az elfogad a dolog, az ember viszi magával a szokásokat. De azt mondja, de mégis azok, akik úgy tartják, hogy Izraelben nem tartják a nittet, ez talán azért, mert Izraelben alig van kereszténység, az inkább az iszlám van. És nem ünnepelnek a karácsonyt. Ha nem ünnepelnek a karácsonyt, akkor nem tartunk nittet. Nagyon. Szerintem ez a dolog lényege, de mégis vannak akik ezt tartják, azt tartják, sőt, van az, hogy előbb említettem, hogy mind a kettőt. Van még az a szokás is, ez egy galiciai forrásból, hogy a 24. estet azt csak tartották naplementétől. De a 6. estet az déltől éjfélig. Az én de ahogy előbb mondtam, hogy Galiciában inkább a másik nitet tartottak. Most így. Ugye, már előbb azt már tudunk, hogy mi a legelterjedtebb és a legismertebb szokás a nitelnek, hogy nem tanulnak. No, ha nem tanulnak, akkor itt azt mondja például itt a Cinner, ami ma este nem lehet tanulni. Nem, mert valakinek mit tudom én új gondolatokat, rabinak valami gondolatok jutottak elő, hogy egy új magyarázat, vagy ilyesmit nem lehet leírni ma este, nem lehet tanulni haszidizmus. Azt mondja, gondolni Tóráról szabad. Azt mondja, mi van akar valakinek az a munkája, hogy gépel, tördel, vagy gépel szöveget, azt mondja, akkor szabad neki gépelni Tóra szöveget is, mert ő nem a tartalmára figyel, hanem a gépel, az a munkája, hogy rögzíti a gépben, akar a szabad. És azt mondja, mindenféle könyveket lehet ma este olvasni. Voltak olyan rabik, akik ma estére félretettek a ilyen hitközségi tárgyalásokat a vezetőséggel. Azt mondja, jó, ma este ráérek. De évközben ne jöjjenek el. Máskor ne jöjjenek zavani. Van egy fontos ügy, azt mondja, 3 hét múlva lesz nitl, akkor ráérek, tudunk vele foglalkozni. Vagy mit tudom, volt egy rabja, aki átnézte akkor a pénzügyei, hogy most milyen dolgok vannak, ami szinte nagyon elterjedt, hogy sakkoznak ma este. Ez egy ilyen nagyon elterjedt dolog, és itt tessék, mutatom egy képet, egy nagyon szép kép, hogy két Lubavitcher Rebbe sakkozik. Ez a Lubavitcher Rebbe, az utolsó Lubavitcher Rebbe, itt sakkozik az apósával. De a szépség hibája ennek a képnek az, hogy a Rebbe elmondta, azt mondta, hogy ez nem karácsony este volt, nem Nitel volt, hanem az volt, az épp Bécs mellett van egy Ferchelsdorf, valami kis ilyen, hát oda ment pihenni, nagyon nem volt jól, és az orvos azt mondta neki, hogy most pihenjen, ne tanuljon, ne erőltessen magát. És akkor itt sakkoztak. És akkor van egy történet, azt mondja, hogy sakkoztak, és amikor a Rebbe azt látta, hogy ő fog győzni, az apa se fog veszíteni, fel, ez nem helyes, és akkor direkt ment, félrelépedett párszor, és az apa se rögtön észrevette, hogy ez nem játék, és azt mondja, men darf spielen ordentlich, azt jelenti, hogy becsületesen kell játszani, nem lehet így játszani. De van egy nagyon szép, ha már beszélünk erről, van egy nagyon szép kis történet, ez 1940-es években valamikor, akkor ott Brooklynban, Crown Heights-ban volt egy egy nagyon híres sakkmester, aki vallásos is volt, nézzem a nevét, talán itt fel van írva, igen, Reshevsky. Itt ő járt oda imádkozni a Lubavics. Most Lubavics akkor nagyon pici volt, de Sábeszkor nagyon sokszor ilyen kidúsan, de ebbe beszélt és magyarázott sok mindent, és azt mondta, no, Reshevsky épp ott ül valami nagy játék után, és azt mondta, Mr. Reshevsky, mit tanít nekünk a sakk? Mit lehet tanulni valamit, amivel lehet erősíteni magunkat a zsidóságunkban? Azt mondja, van egy nagyon érdekes szabály a sakkjátéknak. Ugye a paraszt az a legegyszerűbb játékos az egészben. Nem tud nagy lépéseket tenni, csak előre tud menni, mindig csak egyszer, visszafele, soha nem tud menni. De ő az egyetlen, aki, ha megérkezik, a másik végehez elsősorban, akkor a királynő lett belőle. Ugye? Azt mondja, pont olyan a zsidó nép. Az angyalokkal szemben, ők az angyalok, ők a nagy miniszterek, ők járnak jobbra, balra, de egy szinten állnak. Ami van, az van. Mi zsidók, mi nem tudunk járni, mi élünk egy természetben, próbálunk, igyekszünk, és mindig megyünk egy lépésre előre, lassan, de biztosan, ugye? És mi képesek vagyunk elérni azt, amit az angyalok majd csak irigyelni képesek, mert mi képesek vagyunk micvákat tenni, és micvákkal egyenesen egy erős kapcsolat lesz az Istennel. Az angyalok pedig egy helyen állnak, repkednek ide, repkednek oda, de más nem. Mi pedig többre vagyunk képes. Szóval ezt tanít minket a sakk játék. Szóval mondom, de még akkor is, ha ez nem történt ma este, ez a kép, de van ez az elterjedt szakás a sok játék Nittel este. Érdekes, a Dubajcsi Rebbenek volt egy olyan foglalkozása is Nittel este, hogy ugye hát a hosszú éveken keresztül 50-es, 60-as, 70-es években hát a Szovjetunióval hát nem volt, nehéz volt a kapcsolat, ugye? De a Rebbe egy percig nem hagyta abba a munkát velük. Küldett embereket ide-oda, teljesen ismerte mindent belülről. Hihetetlen volt. És akkor volt az idő, amikor már volt az egyik ilyen rabbi, aki minden évben szokott utazni, és filmezni szokta egy kicsit a zsidóságot, ami egy nagyon veszélyes dolog volt, mert ha elkapják azt a kis filmet, akkor hát elég sok ember bajba lehet, tehát ő mert valahogy volt neki, biztos volt benne, hogy ez nem fog kerülni rossz helybe. És akkor Nittel este szokta Rebbe nézni ezeket a filmeket, hogy látni, hogy mi folyik ott. Tehát mondom, ezek a különböző szokások ennek. A nagy kérdés az, hogy miért nem tanulunk Nittel este? Miért nem? Mi a baj a tanuláson? Egy nagyon fontos forrása ennek a pozsonyi rabbi. Ugye a pozsonyi rabbi az egyik legnagyobb. Ha nem a legnagyobb, akkor a legnagyobb közül a magyar zsidóság rabiainak. Csak neki van egy levele itt, a levelgyűjteményében, nincs dátumja, és arról szól, hogy azt mondja, kérdezte tőlem, hogy miért nem tanulunk ma este. Azt mondja, nem, egy igazi jó magyarázatot nem tudok mondani, nem hallottam. Azt, amit én hallottam a mesteremtől, az nem is tetszik. Itt a Shapiro azt magyarázza, hogy úgy tűnik, hogy a mesterenek az volt a magyarázata, a zsidóság gyászol ma este. Ugye végső soron a kereszténység a zsidóságból nőtt ki, szakított a zsidóságból, az elején rengeteg sok zsidót vitt magával, És ezért nekünk ezért nagyon szomorúak vagyunk most. Akkor emlékszünk, hogy mennyi zsidót vitt magával a kereszténység. Nem mondja, de talán még a későbbi pogromokra is emlékszünk, még keresztes hadjárattak, vagy mi más. És ezért ma este valamennyi gyász jelent ez nekünk. A gyászban, azt tudunk, az egyik dolog, ami tilos a gyászban, az a Tóra tanulás, mert a Tóra tanulás az nekünk egy öröm. Ha nem akarunk örülni, akkor nincs Tóra tanulás. Szóval ezt mondja, és a Piroz valószínűleg ez az, úgy tűnik, hogy ez az, amit a mestere mondott, azt mondja, hogy ez nekem nem tetszik. Annak ellenére, hogy alátámasztja ennek az a szakás, hogy ma este a mikve zárva van nőknek, és a házastársi kapcsolat is tilos. Mert ha ez a szakás igaz, az megint azt ugyanezt igazolja, mert ez is egyik dolog, ami tilos a gyászban. De azt mondja, hogy ez egy minek stusz. Ez egy butaság. Ez a szokás. Ilyen sehol nincs, ez nem szabad. Ez tilos lenne ma este, ez ki van zárva. És maga az egész dologra azt mondja, most miért nem tetszik nekem az egész, mert tényleg valamilyen gyász van, akkor hogy van az a gyász, az éjfelig tart. A zsidóságban az éjfél az nem egy dátum. Ha valami tilos, az egész nap, éjjel, nappal, de az egy pár órára beáll egy gyász, az valahogy ez nem stimmel. És ezért ez nekem nem nagyon tetszik. De én azt hiszem, hogy van egy jó magyarázatom erre. Azt mondja, van ma este probléma, amit a sátán ki tud használni. Mit tud a sátán kihasználni? Azt fogja mondani, hogy Isten, nézd csak meg! A zsidók most alszanak, és a keresztények mennek most misére. Éjféli mise. És a zsidók közben, nézd csak, ők most Isten szolgálnak, a zsidók alszanak. Nem tanulnak Tórát. Hát ez valahogy nem néz ki szép. És a sátán, adom, hogy az Isten, hogy nézd meg, a te néped alszik, és a más nép, más vallás pedig most templomban van. És ezért azt mondtak a rabik, figyelj, nem szabad tanulni Nitelnacht. Nem szabad tanulni. Erre mit csinálnak az emberek? Most semmi, ülni és nem csinálni semmit, ez ki van zárva. Mennek aludni, és aztán 6-8 órával később már kelnek. Azt valamikor éjfél után kelnek, és tanulnak. Akkor azt mondja, azt fogja mondani, az Isten, nézd csak meg, a zsidók már tanulnak. Ezek templomba imádkoznak, ezek pedig tanulnak. Az most a probléma. És tényleg emlékszem, a Jösivában voltak olyan fiúk, amitől sakkoztak, de a többi fiú, és nem csak a legszorgalmasabb, hanem elég sokkal, még az átlag fiúk, és mentek aludni. Ugye mikor van naplement ilyenkor? Már 4-kor. Ami azt jelenti, már 5-kor, már esti ima, minden. Az ember lefekszik aludni 7 óra után, éjfélkor frissen, és akkor lehet tanulni reggel. És ezt is szoktunk csinálni. Éjfélkor kellni, 1-kor, legkésőbb 2-kor, és akkor így tanultunk. És erre mondja, ha azt mondja, hogy mondja a pozsonyi rabbi, ez a célja a dolognak, hogy ha nem szabad tanulni, az ember azt mondja, hogy mikor lehet már tanulni, éjfélkor, akkor megyek most aludni, és kell később. És ezzel megvan oldva a probléma. Most mondja a pozsonyi rabbi, ha újra azt fogsz mondani nekem, hogy hogy van az ott valami tilos, mert itt nem egy a napnak a tilalma ez, hanem egy bizonyos cél miatt megtiltottak egy kicsit a tanulás, hogy kicsit később legyen a tanulás. Mert végső soron ugyanannyit Tóra tanulunk. Lényegében ez a dolog lényeg, amit mondja a pozsonyi rabbi, nem marad le a tanulásból semmi. Amit nem tanultunk 4-től éjfőlig, tanulunk éjféltől reggelig. És így legalább a sátán nem tud itt hasonlításokat csinálni, hogy ki alszik most, és ki imádkozik. Elég érdekes az a pozsonyi rabbinak a magyarázata. Ugye Ausztráliában összesen lemaradt 2 órát, akkor összesen 2 órát kell pótolni. Akkor éjféltől Jó, de hát mondom, de ez nem mondom, mindenki ezt csinálja. Van, aki ma este más dolgokat csinál, hogyha így se lehet tanulni, akkor mást. De Jósívában ez volt a szokás. Most egy dolog igaz, amit a Pozsony rab is mondja, a mikve nincs zárva. Az igaz. Sehol nem hallottam, de mikve lenne zárva ma este. Annak ellenére, hogy az igen, van olyan dolog, hogy írva van, hogy ma este nem illik a nemi kapcsolat, azt mellőzni kell más estére. Miért? Ugye a zsidóság nagy hangsúlyt tesz arra, hogy amikor férj és feleség együtt van, akkor másra nem szabad gondolni, csak egymásra. És azt mondja, hogy ha másra gondol az ember, akkor az nem, azt mondja, hogy igen, nincs egyesülés. És ezért az van írva, mit tudom én, hogy várni kell késő estére, hogy csendes legyen, mert ha nem csendes, akkor az ember már rögtön figyel más dolgokra. És ha van egy másik dolog is, az, erre van egy midrási történet, hogy valahogy ami jár az ember gondolataiban, azokban a percekben, ha ebből gyerek lesz, akkor valahogy ennek van hatása a gyerekre is. És erre van egy ilyen különböző ilyen történetek. És ezért az van írva, ma este, mivel mégis az egész város, az egész ország, mindenki körülöttünk ünnepel, és akkor ha az ember gondolatai nem menjenek el a karácsonyra, akkor ma este mellőzni kell. De erre a legtöbb rabbi azt mondja, ha épp erre az estére jött ki, hogy a feleség megy mikvébe, ugye lejárt az 5 plusz 7 nap, és a 7 tiszta nap, és akkor ma este akkor semmiképpen ne hagyjen ki a mikvet, mert ezt nem helyes, mindig időben kell járni mikvében, és akkor szabad a együtt lenni. De máskor inkább nem szabad. Ebből mindenképpen, amit a haszomszerűen mondja, hogy minek stúsz, hogy ez nem lehet ebből tilalmat csinálni. Érdekes, amit mondanak a Baal Shem Tov nevében, hogy állítólag azt mondta a Baal Shem Tov, vagy azok a kitért zsidók valószínűleg a nemzésük ma este volt. És ezért ők elhagyják a zsidóságot. Ez ilyen dolgot mondanak a Baal Shem Tov nevében. Ez az egyik szokása annak, hogy miért nem tanulunk Tórát ma este. És a Piroit a tanulmányában idézi két híres ilyen írót, Zweifelt vagy Zimmels, egyike történet, a másik egy ilyen a Haskala, zsidó felvilágosításnak az egyik híres írója. Ők azt mondják, hogy ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata. És az egyszerű magyarázata az, hogy a középkorban ma este járni az utcára, a zsidónak járni az utcára, ma este az veszélyes volt. Ugye hát a szomszédak egy kicsit nagyon erősen ünnepeltek, és ez náluk hát sajnos, ugye ismerünk ezt a pogromokat, nem kell túl sok, nem, a zsidóknak nem kellett provokálni, hogy támadják, hogy sajnos ilyen volt a középkor. És ezért ma este, amikor itt az ő ünnepük, akkor veszélyes volt járni az utcán. És ezt azt mondták, hogy nem szabad Tóra tanulni. Miért? Mert a Tóra tanulás, akkor összejöttek a zsinagógában. Esti ima után ott maradtak a zsinagógában, vagy elmentek vacsorázni, és visszajöttek, és nem akartak az emberek jöjjenek és menjenek. Azt mondták, ma este nincs Tóra tanulás. Hát nincs Tóra tanulás, akkor mindenki otthon maradt a családjával, és akkor így nem járnak az emberek az utcán. Most erre mondja a Shapiro, feltételezni kell, hogy az emberek félreérték az egészet, mert csak az volt, hogy hogy közösségi tanulás nincs, csak akkor félreérték, hogy otthon se szabad Tórát tanulni. Hát én azt hiszem, hogy ebben nincs igaza, nem kell itt itt egy ilyen félreértést feltételezni. Nagyon egyszerű. Ha van tóra tanulás, akkor az ember már átmegy. Ugye az igazi tóra tanulás, az ismerünk a hagyományos módszert párakban tanulnak. Ha van tóra tanulás, akkor azt fogja mondani az ember, jó, a zsinagóga járvának átmegyek a lakására vele együtt tanul. Ugye telefon nem volt. És akkor azt mondja, ha van tóra tanulás, az automatikusan vezet ahhoz az emberek járjanak egymáshoz. És ezért, ha veszélyes járni az utcán, akkor úgy lehetett elkerülni az utcajárást, nincs tóra tanulás, meg otthon se. Akkor ne járjon fel a lakására, ő ne jöjjön hozzád, mert nincs tóra tanulás ma este. Szóval egyáltalán nincs kizárva. De, és a Pirónak, ez a Márk Sapirónak nem tetszik ez a magyarázat, azt mondja, mert akkor miért nem tiltottak be a közösségi imát? Hát esti ima van. Most, ha esti el lehet menni a zsinagógában imádkozni, akkor miért nem lehet elmenni tórát tanulni? Ez valahogy a dolog nem stimmel. Szerintem ebben nincs igaza. Miért nincs igaza? Két ok miatt. Először, ez csak mennyiségben. Az esti ima az 10 perc. És aztán vége van, az emberek hazamennek. Az esti tanulás az 1-2, akár 3 óra, vagy több is. Akkor most az, hogy megengedtek a 10 perces imát, és akkor rögtön utána vége van, és az emberek hazamennek, az nem ugyanaz, mint tóra tanulni hosszú. Ugye az ember már leül mondjuk egy Talmud oldat tanulni, akkor ez nem 10 perc alatt. Ez alig belekastol, és vége van, ez ki van zárva. Ez hosszabb tanulás. Hát ez csak mennyiségben nem, a kettő nem ugyanolyan. Ennél fontosabb az, hogy elterjedt szakás volt, hogy az esti imát korán mondtak. Mi ezt ismerünk, nagyon sok forrás van ennek. Pont azért, és aki elkezd tanulni Talmudot, akkor a Brachot traktátus, az első traktátus, a Talmud első traktátusának első oldala, az első rásia, azt mondja, ha az esti imát csak akkor lehet mondani, amikor már van 3 csillag, akkor hogy van az, ami korán imádkozunk, amikor még világos van kint? Azt mondja, rási, ez azért van, mivel sok az öreg, aki fél menni az utcán, amikor már sötét van, és ezért ő is nem fog visszajönni esti imára, ez a délutáni ima után rögtön elmondja az esti imát is, és akkor így a közösségi ima érdekében ezt megtettünk. Ami azt jelenti, hogy az esti ima eleve még napos szoktak mondani. Ez volt az elterjedt szakás. És ezért miért betiltani az esti imát, amikor ez még naplemente előtt mondják el? És a harmadik dolog, ami miért nem jó ez az érvelés, mert ahogy mondtunk előbb, tóra tanulás, ezt lehet pótolni. De most lefekszik, és ami kimaradt, azt korán reggel pótolja. Az esti ima tiltva lesz, az nem lehet most pótolni holnap, az a reggel következő napnak a reggeli imája. És ezért én nem láttam, hogy miért ne legyen igaza ennek a magyarázatnak. Jó, egy probléma van, hogy nincsenek ez egy logikus dolog, csak források nincsenek erre. De azt is kell figyelembe venni, hogy azért nincsenek források, mert senki nem merte így leírni, mert akkor a cenzor rögtön kiúszta volna. Ezért olyan, ilyen kénes, idézőjelben kénes dolgokról, ha nincsenek források, az nem jelent sokat. Azért nincsenek források, mert vigyáztak, nem írták le. Szóval ez még nem bizonyít semmit. Még egy kérdést tesz fel a Sapiro, ez az érvelés ellen. Azt mondja, és miért nem tiltottak be azt, az ember ne járjon ki az utcára? Megtiltottak a tóra tanulás, mert azért az ember ne járjon zsinagógában. De akkor nem az, hogy a tóra tanulás kellett megtiltani, hanem az utcában a járást kellett volna megtiltani. Azt mondja, és az ember nem fog tórát tanulni, hanem jönni és menni fog, akkor most mit nyertünk ezáltal? De ebbe azért nincs igaza, mert nem ismeri, hogy milyen volt régen a zsidó élet. Én ezt a fajta zsidó életet ismerem, mert azon a környéken, ahol én felnőttem, az egy ilyen magyar holokoszt túlélő zsidók, ortodox, ultra-ortodox zsidók voltak, és engem pontosan úgy éltek, hogy 200 évvel ezelőtt itt, és ezért ismerem azt. Ugye ezt kérdeztem, hol volt jidis színház Magyarországon 500 évvel ezelőtt? Hallott-e már valaki erről? Nem. Miért nem? Mert nem volt. Miért nem tudtak jidisül? Jidisül nagyon jól tudtak. Csak jidis színház nem volt. De akkor mit csináltak estenként? Mit csináltak? Elmentek a zsinagógában tanulni. Színházban, színház azért nem volt, mert nem volt vevő rá. Nem volt vevő rá. Szinte az élet, az a vallás, a vallás és annak eseménye körül zajlott az élet. Nem volt. Az apám. Mióta ismerem, akkor soha nem volt olyan, hogy megyek valakivel találkozni, smúzolni. Nem volt. Vigyen, megyek valakivel smúzolni. Ha van időm, akkor leülök tanulni. Elmegyek a jösívába, mert ő a vezetőségi tagja volt, és be kell tárgyalni a jövő évi költségvetés. Akkor elmegy. Elmegyek tanulni, elmegyek a zsinagógában, elmegyek egy esküvőre, az igen. De elmegyek és smúzolni, olyan nem volt. Egyszer csak nem volt. Ugyanez a mamám. Elmegyek, mert segíteni kell egy beteg embernek, elmegyek intézni. Tehát egy színháza, ez apám még nem lépett be színházban, kivéve 44-ben, mint nem zsidóként bújkált itt Pesten, és akkor itt egy utcával arrébb, hogy hívnak ezt a színházat, hogy volt. De nem, régen ez nem volt. A madács oda ment, miért? Azt mondta, bajban volt. Pont azért azt mondta, bajban voltam. Mint zsidó, mit csinálnak én ma este? Otthon maradok. De erre, ugye, hát ott, mit jelent otthon? Ő bérelt egy szobát. Nem egy szobát. Egy ágyad valahol. De azt mondta, a néni rögtön észrevette volna, hogy ez valami nem stím, mert ő itthon, esteként otthon van. Hát egy normál 16 éves gyerek este nincs otthon. Erre muszáj volt kimenni. Azt mondom, az utcán járak, akkor nagy a veszélye annak, hogy igazoltatni fognak engem. Akkor valamit tenni kell. Azt mondom, itt a madács színában az volt a nagy előnye, hogy mit óránként, másfél óránként ismétlés volt, sötét volt, és ha bement az este 6-kor, 10-ig ott maradt volna, egy jegyel, azt mondja, nem, amikor vége volt az előadásnak, nem jöttek mindenkit kiküldeni, mert ki akarna ott maradni még egy előadásra? Azt mondja, ki? Azok a zsidók, akik olyan helyzetben voltak, mint én, akik nem azért voltunk ott, mert akartunk nézni valamit, nem akartunk lenni az utcán. Azt mondja, olyan jó volt, sötét volt, biztos voltunk, abban a biztonságban vagyunk. Én nem fog a rendőr jönni a sötétben, te, fiú, nézd a fag. Azt mondja, biztonságban voltunk, tudtunk gondolkodni, senki. Azt mondta, olyan jó volt, azt mondta, hogy a vége volt az előadásnak, és körülnéztünk ott a sötő, és láttam, hogy ötten vagyunk, mondta, még egy zsidó van itt. Még egy zsidó van itt. De nem beszéltünk egymásra, mi nem ismertünk egymásra, vagy ilyesmi. Akkor járt ő színházba. De mondom, de előtte nem, és azóta sem. Azt mondja, mert van idő, akkor mást csinál. De másik fajta élet, amikor az egész élet a vallás körül, vallás is. Szerintem az élet az azért van, hogy az ember tegyen valamit. Mindig az ember tegyen valamit. És nincs itt, amikor az ember nem tesz semmit. És ezért, ha nincs tóra tanulás, akkor az ember nem jár az utcán. Ugye esküvő sincs ma este. Az igazán nem tiltották meg, de hát félig azt mondtunk előbb, hogy mégis hát ez esküvő nyát éjszaka, erre az éjszakára az kicsit problémás. Akkor esküvő nincs, tanulás nincs, akkor nagyjából vége van az utcajárás. Igaz, a rabbi épp ma estére tárgyal a hitközség előjárók, akkor ötten fognak járni az utcán. Az egész gettóban ötten fognak járni az utcán. No, ezt ki fogják bírni? Az igazság, hogy ennek az egész leírás, hogy változott a zsidó élet, én akkor vettem ezt észre, mert ilyen valamennyire természetes volt ez nekem. A Jákob Katznak az egyik tanulmányban írja le, hogy változott az idő, akkor már hirtelen a zsidók is kezdtek járni mozira, színházba, és összejárni, és kávézni, vagy ilyesmi. Hú, akkor mondom, tényleg azt mondja, és én még, ő írja, hogy a, mit tudom, 200 évvel ezelőtt, hogy változott meg a zsidóság. Mondom, én még a 200 évvel ezelőtti zsidóságban nőttem fel, ahol az emberek még nem járnak az utcán. Jó, nem szabad vinni túlzásba, már járnak egy kicsit. Zárójelben, ha már erről beszélünk, itt jobban lehet érteni azt, és mindig ilyen a viccekben, mindig, hogy az ember, a zsidók eljönnek a zsinagógon, és ott seftennek, és tárgyalnak. És miért pont a zsinagógában kell seffedni és tárgyni? Mert máskor nem jártak össze. Akkor jártak össze, és akkor beszéltek egymásnak híreket, és tárgyaltak, és efteltek, és beszéltek egymásról, csak a rabik mindig szóltak, hogy ima közben elnézést, nem lehet, maradj el ez ima előtt, ima után. De pont azért, mert akkor jártak össze. És ezért azután megtiltották a tóra tanulást, és ezzel lényegében a fő oka az utcajárásnak megszüntették, utána már nem kellett foglalkozni tovább, hogy most talán egy ember mégis ki fog menni az utcára. No. Szóval ez nincs kizárva ez a Zweifel és Zimmelsféle magyarázat. A Chabad haszidizmusnak az a magyarázata van, hogy ne erősítsünk a kereszténységet ma este. Ez körülbelül mit jelent? Ez körülbelül annyit jelent, ugye, hogy előbb már elhangzott, a Tóra tanulás ez nekünk a legnagyobb örömünk. Plána, ha épe traktátust fejezünk be, akkor ez egy hivatalos ünnepség is szervezünk. Nehogy úgy tűnjön, hogy mi is ünnepeljünk a karácsonyt. Hú, zsinagógában voltam, nagy volt az élet, mindenki nagyon örült. Igen, örültek a Tóra tanulásnak, tehát ez kicsit félreérthető, és itt jobb óvatos lenni, nehogy most tudom én a gyerekeknek egy ilyen rossz üzenetet, mi is ünnepelünk a karácsot, mindenki ünnepeljen a saját vallását, és ez nem a mi vallásunk, és ezért elmarad a Tóra tanulás. Mesélnek egy olyan történet, ugye a Misna azt mondja, a három dolgon áll a világ. Tóra tanulás, ima és adakozás. És erre az egyszer a püspök megkérdezte, hogy Bjornesen Eipschitz Németföldön volt rabbi. És akkor mindig ilyen beszélgetések, ilyen kis vallási vitákat folytattak egymással. Azt mondja, rabbi úr, én nem értem. Azt mondtak ti a Misnában, hogy egyik dolog, ami tartja a világot, az a Tóra tanulás. Mi tartja a világot ma este? Azt mondja, az van írva, az mindenki Israel tajra. Az van írva, de a zsidó szokás az olyan, mint a Tóra. És azáltal, amit ma este nem tanulok, ami a zsidó szokás, ez a Tóra. És ez az, ami tartja a világot ma este. És egy másik is történet van ez kapcsán, hogy egyszer azt mondtak a, mit tudom én, a királynak, hogy te olyan jóba vagy a rabival, és te a rabbi ilyen nagyon okos embernek, hogy igen, Eitzesgéber neked egy tanácsadó. Te tudod, ez a rabbi úgy gyűlöl téged és a vallásod, hogy szent este egy zsidó könyvet nem fog a kezében venni, tanulni, mert ez annyira nem szent ez neki ez az este, és ez a te barátod. És te nagyon tudod, a rabbi ilyen nappal tanul, és pont ma este még ezt sem teszi meg. Ha igaz ez, amit te mondasz, akkor tényleg valami nem stimmel. Azt mondja, jó, ő azt mondja, ő személyesen fogja ellenőrizni. Csak inkognitóban elment a rabbi ablakához, és kintről nézi, hogy mit csinál a rabbi. Mit lát? Hogy mondja a rabbi, az a megy a könyves fókusz, mit egy könyvet is. Tudtam, hogy ez a rabbi él nappal tanul, és most is tanul. És mi történt? Erre azt mesélnek, hogy a rabbi észrevette, az egyik könyv lebe van téve, de feje lefele. És erre kivette, és megnézte, tényleg a feje lefele van-e, vagy nem, és aztán visszatette. De pont ezt a másodpercet látta a király, hogy a rabbi mégis nyitja a Talmudot, a nagy fóliánsat nyitja, nézi, hogy jó, tanul. De mindenképpen a szakás ezt. A szakás, mondom, ezt tisztán kell látni, hogy a szakás az, hogy nem tanul. Igaz, vannak olyan ilyen litvis helyen, ahol ilyen nem haszid helyen, ahol azt mondja, milyen dolog az, hogy nem nincs tóratlan, és ők tanulnak tórat ma este is. Erre mond az 5. Lubavitcher, azt mondja, aki ilyen könnyen vesz egy zsidó szakást, és hirtelen ilyen könnyűnek venni egy zsidó szakas, azt mondja, hogy most a Tóra tanulás nekinek fontosabb, mint bármi, mint más zsidó szakas, az én nem kedvelem ezt a fajta hazállást. Ugye a zsidóságból nem lehet válogatni, ez a szakás, akkor ezt követni kell. Most Mi a legrégebbi források erre? Nem tanulnak Tórát. A 17. század elejé az már nomtatásban találunk ezzel a szokással. Talán az első, vagy az első források közül ez a szaká, az a könyv. Ugye a 17. 18. századból német földön van nem egy olyan kitért zsidó, aki egy ilyen leleplező könyvet írt a zsidóságról. Én mindent tudok belőről. Most voltak olyan, akik tényleg tudtak, van olyan, aki egy rabinak a fia volt, voltak olyan, akik ilyen közepes szinten tudta, és egy ilyen leleplező könyvet írt, hogy mindent el fog árulni. Egy olyan könyv az 1609-ben jelent meg Wittenbergben, és az volt az a kitért zsidó Johann Adrian. És ő már említi az, hogy tudjátok, hogy ezen az esten ő zsidók nem tanulnak. A Shapiro idézi ezt a forrást. Ugyanígy zsidóban, körülbelül ugyanabban az időben, picivel később volt, ugye, hogy mondjam magyarul, Worms, németországi város. Wormsi rabbi volt Jair Chaim Bachrach, 1638-ban született, 1702-ben halt meg, azt hogy a 17. században élt, és ő a könyvében már megemlíti, hogy nem tanulunk Tórát. Most egy dolog biztos, hogy 1609-ben, mert ez a kitért zsidó megemlítette, akkor biztos, hogy nem 1608-ban kezdődött ez a szokás, ami azt jelenti, hogy minimum egy 100 évet kell adni ennek, ha azt mondjuk, hogy akkor kezdődött. De lehet, hogy még régebbi, csak nem maradt meg, nem lett leírva. Most ha azt mondjuk például, hogy a veszélyből keletkezett ez a szakás, akkor mikor láttak, hogy veszélyes, akkor abba hagytak a tanulást ma este. Úgy azt már említettem előbb, hogy arra a kérdésre válasz, hogy mikor hagyjuk abba a tanulást. Az elterjedt szakás az, hogy naplementétől és éjfélig, de említettem azt a galiciai rabbi is, aki mind a két nittel estet tartott, az egyiket 24-en estet, ami nem a valódi nittel volt neki, az naplementettől kezdte, a másik szak pedig már déltől. Most ebbe a párhuzam, ez egy nagyon jó párhuzam ahhoz az elképzeléshez, amit a pozsonyi rabbi idéz a mesterétől, ez a gyászhoz kapcsolódik. Mikor van még egy olyan dolog, hogy nem szabad Tóra tanulni? Tise Vávkor. Ávó 9-e. Amikor gyászolunk a szentét, akkor van olyan, nem szabad Tórát tanulni. Miért nem szabad Tórát tanulni? Mert az öröm. Az van írva, már déltől nem szabad Tórát tanulni. Miért? Mert az ember később még Tórát tanul, hiába abba hagyja naplemente előtt, az még jár a fejében, és mert okoz neki örömet. És ezért már déltől. Ezért egy kis párhuzam, hogy azok, akik abba hagytak a tanulást már déltől, nittől este, akkor talán ez tényleg össze van kapcsolva a gyászod. Talán. Egy nagyon elterjedt dolog nittől este volt a kártyázás. Erre nagyon sok forrás is van, hogy ekkor kártyáztak. És a pozsonyi rabbi egyik helyen azt mondja, nekem sikerült megszüntetni. Mert a kártyázást ezt egy rossz dolognak tartottak. Ugye a sakk, az ember használja a fejét, ez egy ilyen bizonyos tanulás. Ugye a zsidóra nagyon ráillik a sakk, vagy tanul, ha nem tanul, akkor elmélyül a sakkban. A kártyázás ez olyan, hogy nem csinálok semmit, és akkor ezt valahogy nem tartottak jónak, pláne a pénzzel játszanak, akkor semmiképpen nem jó. De az igazság az, hogy a kártyázás ez nem feltétlenül a nitelhez kapcsolódik. Mert a rabinikus irodalomban találkozni, az egész hánokákkal szoktak kártyázni. Mert miért van ez megjelenítve? Mindig a drósában a rabi azt mondja, hogy nem szabad kártyázni. Hiába van hánoká, nem szabad kártyázni. Emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor a múlt heti szakasz, az utolsó szava, az vajiskoheihu. És a fáraónak a tisztviselője elfeledkezett Józsefről, és ott marad még 2 évig a börtönbe. És erre vajiskoheihu mondta a tanár, hogy ez egy ilyen mozaik szó. Welche jid spilt korten hanuka, vet hisz. Azt jelenti, hogy meg lesz fázva, beteg lesz az, aki kártyázik hanukákkal. Mindenképpen. Szóval én is összejön, mert ez egy 7 betűvel áll, és összejön nagyon szépen, és sorrendben, ugye előbb kifogásoltam a sorrendet, sorrendben, welche jid spilt korten hanuka vet hiszen vet. Szóval szerintem ez még sorrendben is összejön. Szóval a rabinikus irodalom nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hanukákkal nem szabad kártyázni. Ugye van a trendelni, majd trendelni szinten ilyen kis pénzzel szoktunk játszani, csak hát a trendelni úton jön a kártyát. Nem, kártyázásod nem szabad. Ezért ez nem biztos, hogy ez pont egy Nittl esti szakás, lehet ez a Hanukához kapcsolódik jobban, mint a Nittlhez. Vagy a Nittlből átment Hanukába, vagy fordítva. Mindenképpen itt két kártyázás van itt egymás mellett, ami nagyon valószínű, hogy párhuzam van a kettő között. No. A másik híres szakás, új, látom, hogy már nem is marad belőle, a fokhagymás pirítós. Jó, az igazság az, hogy a forrásokban a pirítós nincs megemlítve, de fokhagyma igen. Az első, aki megemlíti, ez egy másik kitért zsidó a leleplező könyvében, 1614-ben, Samuel Friedrich Brenz könyve megjelent Augsburgba, és ott ezt írja, és olvasok fel egy kicsit belőle, mert ez ilyen érdekes, hogy leírja. Azt mondja, a zsidók sok fokhagymát fogyasztanak, pláne Szentesten. Ha valaki megkérdezi, hogy miért van ez a fokhagymás szakás, és erre azt mondanak, hogy ezzel mutatnak, hogy nem tisztelik a Jézus. Írja ez a kitért zsidó. Ugye nagyon korlátott hitelessége van az ő magyarázatainak, vagy hogy büdös legyen. Mondja tovább. És ugyanígy karácsony este a zsidók boldogok, játék, evés, ivás, és neki ez zavarja, hogy nem veszik komolyan, mint egy szentest. Ugye az, hogy a zsidók ilyen boldogak, játék, esznek, isznak, akkor úgy zavarja az elnézést, hogy szent este. És akkor miért nem veszik ezt komolyan, ezt az estét? És ezért ez nagyon zavarja. Ugye egy kicsit érdekes, mert ugye az, hogy a zsidók boldogok, elvén nem kellett legyen probléma, csak ő látja, hogy ez olyan boldogsága, ami nem abból van, hogy ez egy szent este, ugye, mert minden nekünk boldogak vagyunk, eszünk, iszünk. Nem, ez egy olyan evés-ivás, ami egy olyan boldogság, ami inkább egy ilyen nem szent boldogság. Ez az, ami őt zavarja. No, ez az ő, hogy ő látja ezeket a dolgokat. Ugye természetesen mondom, hogy nagyon korlátott. Maga a szokás, az valószínűleg nem tudta volna kitalálni, mert ha igen, akkor azt egyszer csak tagadni lehetett. A magyarázatokat már rá lehet építeni. És ha megkérdezel a zsidót, mi a valódi magyarázat, azt mondja, hogy ez a zsidó hazudik. Ugye, mert a magyarázat azt már azt úgy lehet magyarázni, hogy az ember akarja. Érdekes, hogy erre válaszként, erre a könyvre megjelentett válaszkönyv. A válaszkönyv írta egy bizonyos Röbb Zalman Cvi, Aufhausenból. És nagyon apologetikus. Ami azt jelenti, hogy látszik benne, hogy nem is igyekszik mindig az egész igazságot mondani, hanem próbál kicsit simítani, sumákolni. Sumákolni a dolgokat. Azt mondja például erre a dologra, azt mondja, evésívás természetesen, mert Hanuka van. Hát Hanuka van. Valójában, ha nem Hanukára essék a karácsony, akkor tényleg nincs semmi különleges evésívás. Szóval, vagy igen, vagy nem. De az, hogy tényleg a fokhagymás evés ma estére, ez említve van más könyvben is. Azt hiszem, Verbóban volt rabbi ez, nem volt idő megnézni, azt hiszem, hogy Verbóban volt egy bizonyos Weiss Yitzchak rabbi volt ott, ő megemlíti ezt a szakást, és ő azt mondja, két magyarázat is hozzá erre. Egyik az, azt mondja, a fokhagyma talán biztosítja az, hogy férj és feleség nem lesznek együtt ma este. Azt mondja, ez. Én mind a kettő, akkor mindkettő menekül egymástól. De van egy másik magyarázat is. Érdekes dolog, hogy van egy ilyen elterjedt dolog, babona vagy nem babona, hogy a fokhagyma az egy ilyen őrizi az embert a mit tudom én, a rossz lelkektől, a démonoktól, mit tudom én. Most akkor miért ma este pont eszünk fokhagymát? Érdekes, mondja szintén ez a verbai rabbi. Azt mondja, általában a zsidóknak nem kell félni a rossz lelkek, az ilyesmi, mert a tóra tanulás, a Talmud mondja, a tóra tanulás ez olyan nagy dolog, hogy őrzi az embert minden rossztól. Igen, de ma este, mivel nincs tóra tanulás, akkor kell egy kis fokhagyma, ami őrizel minket. Érj, jó. Egy dolog biztos, amikor először hallottam ezt a fokhagymás dolgot, ezt itt hallottam Magyarországon, lehet, hogy 92-93-ban, és én azt mondtam, hogy elnézést, uram, én ezt soha nem hallottam eddig, és valószínűleg ez nem is igaz. De később találtam, és mondom, ezt a verbai rabit foglalkozik, leírja, de mondom, mi körünkben ez be kell valami, nem volt. Ez a fokhagyma dolog, Nitel este nem ismertem. Most befejezésül egy nagyon érdekes levélváltást szeretném itt felolvasni a Nitel estére. Ez több szempontból érdekes. Előtte a tartalma Nitelről szól, és a különböző szokások. De most a levélváltás az héber nyelven van, mind a kettő héber. Egy híres rabbi és egy híres nem zsidó között folyik ez a levélváltás héber. Most Prágában volt egy rabbi Elazar Fleckles. 1754-ben született, 1826-ban hunyt el. És a híres prágai rabbi, Landó rabbi, a Neudebi Júda könyve után ismertnek a Bézdi rabinátusi tagja volt. Több könyvet írt, Csúvemel Háva az a híres könyve, több kötetes. Ott Prágában volt a fő cenzor, Karl Fischer. 1755-ben született, 1844-ben hunyt el, ami azt jelenti, hogy összesen egy évvel idősebb volt a rabinál, de 18 évvel tovább élt. Egy idős volt a rabbival. És általában úgy ez a cenzor lényegében legtöbb esetben egy rossz indulatú ember volt, vagy egy kitért zsidó, vagy egy nem zsidó, aki tudott héberül. De ez a Karl Fischer egyáltalán semmiféle rossz indulat nem volt benne, sőt, ő igazán tisztelte a rabbikat. És sokszor különböző vallási kérdésekben, vagy más kérdésekben levelezett velük. Most ez olyan érdekes, hogy ezzel Prágában 1809-ben megjelent a Fleckles rabinak az első könyve, és ott a 26. fejezet, ez a Respanzum, az egy levelezés, van egy levél, amit ő ír a barátomnak, a nagy bölcs aki igazságot szeret, Carl Fischer úr, a császár cenzora, éljen sokáig. Azt itt egy, úgy általában egy ilyen híres rabbi kivel levelezik, más híres rabbikhoz. Ilyen vallási kérdés. Itt a 26. ez a cenzorról levelezik, Tafkuf Samach Vav, ami azt jelenti 1806 vagy 5 írja ezt a levelet, és azt kérdezi a cenzor, ez a Fischer, hogy van-e különbség, hogy egy zsidó esküzik zsidónak, vagy nem zsidónak, és azt mondja, természetesen minden kettő ugyanígy kötelező, tehát nincs olyan, az ember teszed esküt, és ez nem kötelező rá. Most ez, nagy méretű könyv, 5 hasábas ez a levél. Itt kezdődik, aztán a következő oldal teljes 2 hasáb, és aztán még az utolsó hasáb még annyi. Azt mondja, most ez a Mark Shapiro professzor talált Prágában ennek a Carl Fischer leveltárában még egy csomó-csomó más levél is. Ő egy tanult ember volt, tehát ez volt az ő szakmája. És akit van a levél, amit ő ír a rabbinak. Szintén Héber, ez nagyon érdekes. Azt mondja, béke és sok jót és örök sikert kívánnak a nagy rabinak, Elazar Flecklessnek, aki Bémia? Aminek magyarul? Bémia? Bohémianak a főrabia. Azt mondja, tegnap kérdezett valaki tőlem, majd mondjam el, hogy igaz-e az, hogy karácsony este nem tanulnak a zsidók tórat, hanem inkább játék, nevetés és sok fokhagyma evés. Azért, hogy annak a gonosznak, mondja ez a valaki kérdezi, annak a gonosz itt azt jelenti, hogy Jézusnek ne legyen nyugalma. Kérdezem én, rabbi úr, igaz az tényleg, hogy a ti tórátok ilyesmit előír? Vagy talán, ha nem a tóra, akkor a szóbelittam, vagy talán egy szokás? Ez igaz? És miért hívnak a zsidót ezt az estet Nitonnek? Jó, sokat nem tudok most írni, mert el vagyok foglalva, és nagyon remélem, hogy a rabbi úr sietve fog válaszolni. Weil ich wal marka wohin die Absicht geht. Weil ich wal, nem tudom pontosan mit jelent, ez valami németes, ki tud egy kicsit németül itt. Weil ich merke wohin die Absicht geht. Mit jelent Absicht?
Absicht az szándék.
Aha. Szeretném látni, milyen irányba megy a szándék, szerintem milyen jó indulatú, vagy rossz indulatú. És üdvözlöm Meir fiadat is. Héber betűkkel írja. Ez a szép ebben. Ez nem egy fordítás. A Héberről írja a rabinak ezt a levele. Nem, arra utolsó sorban írja pár szót németül. Várjál. Még valamit kérdezett ugyanez az ember, hogy miért szeretek én a zsidókat? És miért mondok én róluk jókat? És azt válaszoltam, én mindenki, aki igazat mond, és szereti az igazságot, és becsületes, legyen az zsidó, keresztény, görög, vagy muzulmán, az nekem fontos, és szeretetre méltó. Nem ezt mondta, hogy nem ismertek mi az, amit mondott a második Friedrich bölcs királyunk? Az én országom, lakossága, mindenki higgyen abban, amit akar, von sie nur ehrliche Leute sind. Az a lényeg, hogy legyenek becsületesek és egyenesek. Ez csak oda írta a rabinak egy ilyen utóírat. Hogy ez, úgy tűnik, hogy ez az ember, aki írta, az rossz indulatú, és azt mondta, te, Fischer úr, te, zsidó barát vagy, te tudod, ismerte a karácsony esti szokásokat? Amit, és erre a rabbi válaszol neki. Most, ő írta a levelet Tammuz 21-en, itt érdekes itt a kis hiba, mert Tammuz Zájnal, Z betűvel az a zsidó hónapnak a neve, és ő egy kicsit hallásból kicsit Tammuz Eszel írta. Jó, pici a hiba. És erre a rabbi 5 napra már válaszolt neki. És azt mondja, ó, sok áldás az én drága barátomnak, a tökéletes nagy tudós, nagyon ismert, Carl Fischer és felesége és családja. Azt mondja, ó, itt Tiplitbe vagyok, úgy tűnik ez egy ilyen... Teplicebe vagyok, azt mondja, itt nincs öröm, itt nincs semmi, kis város, kevés ember, sok az eső, nem lehet az utcára kimenni, azt mondja, ha nem lennék elfoglalva Tóra tanulással, akkor olyan szomorús depresszió lenne itt, borzasztó. Csak egy ilyen baráti, azt mondja, amit kérdezted, hogy most mi ez a Nitel, miért hívnak ezt Nitel? Azt mondja, drága barátom, most az emberek kitalálnak egy szót, és nekem kell most választ adni rá. Most azt mondja, Nitel az lehet, hogy abból a szóból van, hogy valami hiányzik, de Nitel abból a szóból is lehet, hogy Empfangnacht. Mi az Empfangnacht?
Az Empfangen az kapni valamit. Vagy...
Igen, és Empfang az héberül, a misnai nyelven azt is jelenti, hogy Empfang, az lehet, hogy Nitel, jó, azt mondja, de hagyjunk most, miért kell foglalkozni azzal, hogy elterjed. Lényegében azt mondja, egy slang szó, hogy elterjed, Nitel, az nem a Talmud mondja, és nem a Tóra, akkor most miért kell vele foglalkozni. Kérdezz azt tőlem, hogy az igaz-e, hogy karácsony este nagy a buli, azt mondja, csak karácsony este? Egész évben buliznak ezek az emberek. Azt mondja, vannak olyan emberek, hogy vagy dolgoznak, ha nincsenek elfoglalva a tanulással, a munkával, akkor buliznak, mert ezek olyan emberek, akik nem akarnak Tóra tanulni, és ezért ugye karácsonyon nincs munka, akkor buliznak. De nem csak karácsony, máskor is, amikor nincs munka, buliznak. De azt mondja, de mi, akik Tórával vagyunk elfoglalva, amikor nincs munka, akkor természetesen ez nekünk az öröm, és nálunk nincs buli, és Tórát tanulunk, még ma este is, én is, mesterem is, és nagyszülöm is, ezt ne vegy komolyan ezt a szokás. Most, amit te kérdezel itt a fokhagymáról, azt mondja, ó, a fokhagymáról annyi babona van. Én emlékszem, mikor gyerek voltam. Morvaországban láttam öreg nénik hámoztak a fokhagymát, annyi fokhagymát hámoztak, ahány éves volt fiúk, lányok, a kicsik. És aztán ezt a fokhagymát elvittek a temetőben Tisabav este, és mert ez nekik valami, hittek, hogy ebben valami jó lesz. Most el kell mondani, hogy ez egy babona. Ez most mit... Itt mit tudják még mondani erre? Azt mondja, múlt csütörtök délben, azt mondja, nagy nap volt itt Teplicében, mert jött a császárnő, és mindenki szereti őt, felnéznek rá, és nem tudod elképzelni, milyen nagy öröm volt itt. De azt mondja, hogy most abba kell hagynom, mert el kell mennem a fürdőbe. És azt mondja, a végén azt mondja, a fiam üdvözöl téged is, és én pedig üdvözlöm még a feleséged is, és gyerekeid is. Azt elfeledkeztel, hogy talán ez egész Nitel szó nem is héber vagy arámi, ez talán valami más nyelvből jött. Nem is biztos, hogy kell keresni, hogy héberül mit jelent a Nitel, talán más nyelven. Szóval a lényegben az, a fokhagyma dolgot, az teljesen, azt mondja, ez egy nagy babona. Tanulás, buli, azt mondja, igaz, buliznak, de hát már azért, mert nem járnak tanulni. Azt mondja, ő tagadja azt, hogy ők nem tanulnak. Most ezt nem lehet tudni, hogy most itt a valódi igazságot írt, vagy csak nem akart az a Carl Fischer, most hirtelen azt mondja, hogy mégis van valami ebben. Nem lehet tudni. És a Nitel szóra mond egy pár dolgot, de azt mondja, de ennek nincs, nem kell ennek tulajdonítani vallási jelentőséget. Szóval mindenképpen érdekes, mert a kérdés és a válasz, és mindketten héberül folyik. És ez érdekes, hát ez, nem, mikor írta ezt a levelet, Tafkuf Ayin Beis, azt jelenti 1712, ez nem stimmel, 1812, a császárnő vagy a királynak a feleség, azt mondja,
1740-től 80-ig volt.
Nem, ez 1812-ben írt ezt, van ez a levélváltás. Császárné. Jó, írja kényszered, jó, nem lehet tudni, akar császárné. Mindenki aláírja, Lose Fleckless, Prága, Bézdin elnöke. Van ez egy érdekes levél. Írja ez a professzor, a Piro professzor, hogy még rengeteg más hasonló érdekes levél van, és akkor gondolom, hogy lassacskán fogja publikálni, csak én igazság az ezt már 2003-ban publikált, azóta én legalább nem láttam még ebből a gyűjteményből más, pedig ez nagyon érdekesek. Jó, ez az érdekes az egészben, csak befejezésül idézem egy érdekes mondást, egyszer hallottam. A Talmud azt mondja, minden, amit az Isten megtiltotta, akkor valamit egyszer egy esetben megengedi. Azt mondja a Talmud, például a vér az tilos az állatból, ki kell sózni minden, de a májat szabad enni, csak ki kell sózni, és akkor tüzen sütni. De mégis a máj, ami hát lényegében egész telivérrel, az meg van engedve. Ugyanígy hasonlót. Például azt mondja, ugye van a Nidának a törvénye, hogy a ciklus indulásától akkor tilos a házastársi kapcsolat, de mégis szülés után van a Tórában olyan bizonyos hétig, amikor ez nem nincs tilos. Igaz árajában mondom, hogy a Talmud azt mondja, hogy ma mi távol tartunk ettől az időtől. Mindenképpen minden, ami tilos, az valamikor meg van engedve. Nem jelenti az, hogy én megengedhetem magamnak valami, ami tilos, hanem maga a Tórában vannak tilalmak, és vannak bizonyos dolgok, ami hiába tilos lenne, a Tóra megengedi. És erre egyik rabbi megkérdezi, van az a tilalom, a Bicu Tajranak a tilalma, hogy nem szabad időt tölteni Tóra tanulás nélkül. Mikor van az megengedve? Nitől este van ennek. Hogy egész évben tilos, nitől este szabad tanulás nélkül. Ez a szakás. Ugyanígy, hogy tartani kell egész évben az az előírás, hogy tanulni kell éjjel-nappal, akkor ma este nem tanul. Például ma este lehet járni moziba. Például. Csak egy kérdés, hol van előírás? Kettő mozi van ma este?
Az egyik az utolsó, a másik meg
a sugár. Igen, akkor a Balázs feltette a kérdést, mi van akkor, ha nitől péntek estére esik? Lényegében mi lenne más? Akkor a kérdés, hogy Tóra tanulás meg lesz-e engedve, vagy nem. És erre két szokás van. Van, akik azt mondanak, hogy a szombat felülbírálja a nitölt, és akkor lehet rendesen Tóra tanulni. Én inkább azt láttam az elterjedtebb, hogy nincs Tóra tanulás, még péntek este se. Egyetlen dolog, ami van a Belzi ház, ugye előbb említettem a Belzet, a Belzi Rebbe, ő mégis péntek este mégis mondott kis dróset, mert azt mondtam, hogy nálam, amikor én dróset mondok, ez nem csak dróse, hanem ebben benne van, mélyen el van rejtve ebben egy ima. Lényegében Istenhez imádkozok, ahogy jó tegyen a zsidókkal, stb. És azt mondja, imádkozni szabad ma este. És azt mondja, itt el van rétve a dróséban, el van rétve a ima, és akkor ez imának veszem, és ezért szabad ma este nekem drósé, kis drósét mondani. Emlékszem a pápai rabinál, aki ilyen Belzi Hasidnak érezte magát, és péntek este volt nitől, és amikor érkezett a drósehoz, akkor látunk, hogy kész volt drósé, mondja, ó, úgy csinál, mint a Belzi Rebbe. Igen, a drósever összesen azt mondta, amit a Belzerebe mondta, hogy ő neki szabad drósét mondani, de igazán ő, hanem inkább meséltett pár történetet, amilyen tanulságos ilyen rabikról, meséltett pár történetet, de mégis nem mondott drósét. No, Akkor összefoglalva ismerünk mindent, amit tudni kell, de hát ugyanúgy, hogy ma este nem tanulunk, akkor egész évben sokat tanulunk. Akkor sok sikert mindenkinek, és boldog Hanukkát továbbra is, és köszönöm a figyelmet.
Köszönöm.